Chandra Shekhar Medal for Pilana Chandra. Igen, édes atyánk, de elsősorban kegyelmes Isten vagy, még ha mi emberi berkenkedésünk is, emberi nagyra vágyásunk, emberi kivagyiságunk úgy tiltakozik ez ellen a szó kifejezés ellen, hogy valaki nekünk kegyelmezne. De valójában erről van szó, mert halálra van számba a mi életünk, és te vagy az, aki kegyelmet ad nekünk. Köszönjük, édesatyánk, hogy minden állapotunkban lett légyen az elesettség, betegség, lett légyen az társadalanság, de legyen az öröm, békesség, jó indulat, jó akarat, ezekben is mindenütt te ott tudsz lenni, ha mi behívunk abba. Ha behívunk a nyomorúságunkba, és behívunk a mi ünneplésünkbe. Ha te a mi asztalunkhoz telepedsz, ha mi oda lépünk hozzád, ahol te helyjel kínálsz bennünket. Kérjük, édesatyánk, hogy a mai alkalmat is igéddel, szerzelkeddel, te szenteld meg, te töltsd ki, te adj gondolatokat, ébresztést, ébresztőt a mi szívünkben. Mi csak rád számítunk, mi csak rád számítunk és rád várunk. Lépj hát be az életünkbe és szívünkbe, jöjj közénk, légy jutni velünk. Amen. Lukács evangéliumából szeretnénk felolvasni, illetve örülnék neki, ha valakit megkérhetnék, hogy olvassa fel a 14. részről a 15. és 24. versek között igazhatatta a nagy vacsora példázatát. Valakit megkérhetek erre, hogy olvassa fel. 14 mennyit? 14, 15-től 24-ig. Őzik ezt olvasni?
Tehát a nagy vacsora. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, Isten hozzá. Volt a voltak Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézem, kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, ötig a ökröt vettem, megyek és kipróbálom, kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, bosznős ültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házuram megharagudott, és ezt mondta a szolgájának. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a papokat. A szolga aztán jelentette. Uram, megtörtént, amit parancsoltál, te még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának. Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszer is bejönni mindenki, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg vacsorámat.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt szeretném mondani bevezetésképpen, hogy nem klasszikus biblia órai Biblia magyarázatot szeretnék most mondani, hanem inkább valamiféle elmélkedést szeretnék ezzel kapcsolatosan mondani, mert a nagyvacsora példázata az több olyan nagy témakört hoz elénk, ami szerintem inkább úgy szólít meg bennünket, hogy először a ünnepről, aztán Jézus hívásáról, azután pedig itt a példára vége felé egy bizonyos kifejezésre szól, hogy elejtsek. Az emberi életnek többlete, egy nagy áldása, jósága ünnep, az ünneplés. Az a fajta ünneplés pedig még inkább így van ezzel, amikor vendéget hívunk házhoz, a házhoz, akkor az még nagyobb többlete az emberünk életnek. Ilyenkor ugye megterítjük az asztalt, a vétel minősége is azt helyezi ki, hogy ez a nap, ez nem ugyanolyan, mint a többi nap. Meg fogjuk ünnepelni ugye a sorsfordulókat, mindjárt a születésnapokat, meg fogjuk ünnepelni, hogyha egyébként a család, az család, ha egy újszülött, egy kis jövendő érkezik a családba, akkor eljönnek, ha keresztelő is van, elviszik megkeresztelni, akkor bejönnek a rokonok, ünnepi asztal várja őket a család otthonába, aztán hát az is ünnep, már ünnepnek kellene lennie, tradicionálisan, ha valaki hitvallástételt tesz, konfirmál, és lelki értelemben tagjává lesz a felnőtt gyülekezetnek. Én a szolgálatomban azt egy tényleg különös ajándékként értem meg, hogy hát ott évente egy, kettő, de volt is, hogy két évente kettő konfirmandus volt, volt olyan községem, ahol 8 évtelen először volt keresztelő a kis marokni mézbe. De mindig meghívtak azok a családok a konfirmációi ebédbe. Ezt hallom, hogy ők ezt úgy gondolták, hogy egyház, felnőtt egyház tudnak lenni, és akkor főhelyre ültették a lelkipásztort, mint hogyha a lelkipásztorról volna a dolog, pedig nem sokan szólt, hanem a kis fiatal dolog, aki megkapta a kismotor kulcsát, vagy az aranynaklámpot. De ezek egy nagyon fontos dolog. A lakodalomban, a lakomában ünneplik ugye a festőt és minden itt a világot, aztán a kerekházassági évfordulókról se feledkezzünk meg, hát is megszokta az ember lakomával, ünnepi asztallal ünnepelni, vagy emlékezetessé tenni, és hát az is szokás, hogy még a temetés után is van ugye úgynevezett halotti tor, amikor, vagy vendéglátás, amikor a táborokról jövőket, vagy az akkor éppen együtt lévő nagy család együtt van tapasztalnál. Azért van ez így, mert az életnek a jelentős időit, vagy időhatározóit, vagy eseményeit, egy ilyen sajátos kifejezést mondani most erre, illetve az ilyen sűrűsödési pontjait, a legjobban a lakoma ábrázolja ki, a lakoma, vagy a vacsora, vagy a vízkezés, vagy az asztalközösség ábrázolja ki meg. Bibliában is, ugye az Új Szövetségben is, Jézus életében is nagyon sokszor helyszín, nagyon sokszor alkalom ezek a bizonyos sűrűsödési pontok, amikor Jézus asztalhoz ül, vagy Jézus asztalhoz indítálják, ennek nagyon fontos mögöttes tartalma van. Aztán még nem tudom, hogy Arany János mondta-e, hogy a kenyere javát megette, ugye is egy olyan kifejezés, amikor valaki már sok évet megért, élni annyi, bocsánat a kifejezésért, mint enni, lakomán részt venni, vagy legalábbis annyi, mint egy nagy lakomán részt venni, nem tudom, értsük-e a képi levezetést. Amikor maga Jézus is egy nagy vacsorához hasonlítja az Isten országát, akkor azt is ki akarja fejezni. Ugye hasonlatos az Istenek országa, ugye? Ismerjük ezeket a így kezdődő példázatokat. Azt akarja kifejezni Jézus ezzel, hogy az Istenek országa egy nagy vacsora lenne, hogy az Isten országa az nem egy életidegen ügy. Nem arról van szó, hogy az Isten az vagy a vallásosságnak, vagy a hitnek, a templomokba, a kolostorokba, vagy valamiféle zárt titokzatos cselekedetek által kellene megvalósulnia, hanem maga az igazi, az ünnepi élet és ünnepi lény. Ez az Isten országa. Isten országa, Isten királyi uralma, maga is egy nagy lakomához, vendégséget hasonlatos. Arra hívnálak most benneteket, hogy erről gondolkodtunk egy kicsit hangosan. Mert ez egy kép természetesen, ami nagyon sok ilyen kép van, és nagyon sok képes hasonlatban beszél sokszor. Ez a kép mindenek előtt azt üzeni, hogy Isten sokkal gazdagabb asztalhoz vár bennünket, mint ahogy általában az életünket élni szoktuk. Tehát nem egy hétköznapias életet kínál nekünk, vagy nem arra vár. Ő nem fogalmazhatnék így is, nem egy kenyér, száraz kenyér darabban akar bennünket kifizetni, mint ugye a gazdag ember teszi a kórussal, hanem a maga uralma, az ő országlását, mert ezeket a kifejezéseket használja Jézus gyakran, csak nem tudom, hogy jól értjük-e, az ünnepi asztalnak szánja nekünk. És ezért van a nagy vacsora, meg a lakoma példája sokszor előhozva. És rögtön eszünkbe juthat erről persze, milyen szomorú, hogy amikor az ember élete olyan köznapivá silányul, örömtelen lesz, ahol mindig szüke van minden kimérve, úgy élünk egyfajta rohanásba, egyfajta időprésbe, hogy néha erre nem is gondolunk, sőt, még a lakomáinkat, ezeket a sorsfordulókat is ilyen mechanikusan tesszük meg. Nem végig gondolva, hogy ennek micsoda jelentősége van. Időn sincs túl sok, türelmünk az meg még kevesebb, a többi embert a sokszor nem az ünnepelni valót látjuk, hanem azt, aki jó esetben mondjuk az ügyünket elintézi, egyébként pedig a utunkat állja, és lehetőleg ne legyen az. Gondoljunk csak bele abba, mert most életminőségről beszél, hogy mennyi panasz lehet hallani az emberektől. Hogy tegyük magunk elé ezt a két képet, hogy Isten mit gondol nekünk a nagy vacsora példát aztán keresztül mondani az Isten országáról, és mint képről, mint hasonlatról, és ehhez képest az emberek, meg mi is nagyon sokszor felismer az panasztal. Erre mindig van egy nagyon jó példa, lehet, hogy már itt is elmondtam, hogy ugye a volt előtt megáll a szuper terepjárójával, a több tízmilliós terepjárójával a vegyteri ember, atyám fia, mert hát ő is biztos atyám meg a fia, lehet, hogy még a kisebbséghez is tartozik, aztán kiszáll az autóból, és szintje az időjárás, mert éppen esik a dónos eső, vagy a biztos eső, hogy szinte olyan felhangol, hogy hogy ne ilyen rossz idő lenni, és az hát besározta az autóját, és tényleg elég egy kis eső ahhoz, hogy semmit sem érnek a milliók, a súlyos milliók, vagy a súlyos milliókon megvett autó, mert az emberek belül sivára, állandóan pusztáltak, és hát Isten nélkül mindent összevetve egészen silányú lenni az ember, meg sokszor nagyon bestiális is. Milyen más ehhez a képet képest, hogy valaki több milliós autóba furikálik, és az időjárás már is kibillenti az ő úgymond lelki egyensúlyából. Milyen más ehhez képest az a gazdagság, amiről a nagy vacsora példázata is szól. Az, hogy Isten uralkodik, hiszen ezt jelenti az Isten országa, ne felejtsük. Az Isten országa, amikor Jézus erről beszél, az a helyzet, az nem egy külön útlevéllel megközelíthető és körülhatárolt hely fizikai értelemben. Isten országa az, ahol Isten jelen van, ahol ő uralkodik. Így lehet a mi életünkben is ott az Isten országa, a mi szívünkben Isten ott van, és ő uralkodik. Ott az emberi szívben egy ünnepi lakoma fénye és gazdagsága lakik, még akkor is, ha maga az élet, az életnek a valósága, az hát azért nem kényeztet el jó héttel, meg luxus körülményekkel. Győzel Palukkal ezt így mondja, ha merő fény bent a lélek, nap nélkül is megleszünk. Amit megszabad az élet, szívünk nyújtja nekünk. Igen, nyújtja mindenek fölött az Isten kegyelmének, meg szeretetének, meg gondoskodásának a tudatát. Hát az micsoda gazdagság. Az, hogy az ember, mi bűnös emberek, már régen ítéletet érdemeltünk volna, már régesége egyenként is, együtt is, de Isten türelmesen vár arra, hogy mi hozzátérünk, megtérjünk. Milyen nagy az ő türelme? Mennyire rászolgáltunk, mint a valamennyien az ő teljesen jogos haragjára, ítéletére, mégis minden reggel fölkelhetünk biztonsággal, indulhatunkat, utunkra, kedvünk szerint, azért mondom így, mert minden nap újra és újra egy lehetőség. És erről minden hívő ember jóval tud a szívében. Minden nap, amikor még Isten megengedi, hogy fölkeljek, és elinduljak, az egy lehetőség, meg egy ajándék is, egy óriási nagy ajándék is. Ehhez képest, mert ugye ez lenne az Isten országa, ehhez képest, hát mennyire méltatlan a mi állandó busképű lovag ábrázatunk, a rossz kedv, a depresszió, az elégedetlenség, meg sokszor még az igazodás is. Megint mondom a képet, mit mond Jézus, vagy Isten mit kínál Isten országának. Ami mondom, nem valahol valami távoli terület az Urálon túl, hanem az itt lehet a mi életünkben, és ehhez képest mi milyen minőségű életet élünk. Aztán az Isten országa gazdagságához a nagy vacsora többletéhez, mert ugye egy minőségi különbségről beszéltem, hozzátartozik a mi választottságunknak is a tudata. Ez egy olyan gazdagság, amit egyszerűen azt kell mondjam, hogy bűn semmibe venni, vagy nem figyelembe venni. Isten úgy döntött, hogy akar velünk valamit kezdeni. Ha nem így döntött volna, mi nem ülnénk itt egy Biblia órás közösségben. Nem hallottunk volna soha az ő igényéről. Nem tudnánk azt, hogy ahogy néz ki a református templom belülről. De Isten választása ránk esett. Hogyan? Adott nekünk mondjuk hívő szülőket, akik elindítottak bennünket, vagy nagyszülőket, vagy testvéreket az Úrban. Adott evangéliumra fogékony lelkületet, hogy hát meg is értjük azt, amit mond nekünk. Adott nekünk megszólítást, adott elhívást, hogy végezzünk, tudjunk, csináljunk is valamit ebben a világban, valami fontosat, éppen az ő országának építése érdekében, amit Isten meg akar általunk vagy velünk valósítani más embereknek az életében. Mi mindnyájan, akik hitben igen mondtunk őrá, Jézus elhívására, egyben választottak is vagyunk. Majd egyszer van kicsit több időm lesz teologizálni, a római levélet is akár végigvehetjük, de hát az azért nagyon kemény dió, abban azért az elhívásról, választásról, megszentelődésről nagyon fontos és nagyon komoly dolgok vannak a római levélben, van egy innőzet a hányponál, ami az elhívás a kiválasztásnak a folyamatát teológiai értelemben is csodálatos szépen megfogalmazza. Tehát, ha mi igent mondunk Jézusra, akkor az azt jelenti, hogy választottak vagyunk, választottként értékhordozók is vagyunk, mert ennek jelölt ki bennünket az isteni szeretet, mert ez mind, még mondom, nem emberi értelmből van, hanem az Isten szeretetéből van. Lehet, hogy nem sugárzott nap, vagy nem valami ragyogó kettős csillag az a fény, ami mi egyébként hordozunk, de egy parányi gyertyafény, az biztosan, az bizonyosan. Ha élő hit van valahol valakinek a szívében, ami egy másik embertársának bizonyosan a működésére vagy hasznára lehet. És egyébként szeretem ezt a szóhasználatot is mondani, mi kései tanítványok is van. És mi kései tanítványok a világ világossága lehetünk, és legyünk is, mert bennünket így bíztat Jézus, és elbíztat Jézus. És kell is örülni ennek a megbízatásnak, meg kell örülnünk a választottságunk tudatának. Isten gyermekei, akiket ő hívott el, akiket ő vezet a megszentelődés útján. Ezek vagyunk mi. Gondoltunk egy magunkra, hogy ezek vagyok, hogy így teszem fel a kérdést. Hát ezek lennénk mi. Az Isten választotta is. Az ő nyilván, az ő gyülekezete. Mert ez bizonyosan így van. És aztán folytathatnánk még keresztény életünk nagy vacsora, mi voltának, meg gazdagságának a jeleit, de lehet, hogy akár ennek a januári téli napnak lehet még további lelki tennivalója is, de ezeket összeszedhetjük bátran otthon is, magunkba is, a saját csendességünkbe is, hogy mi minden gazdagságra van, amiben, ami kiválasztó úrunk bennünket részeltet. Mik azok a területek, ami miatt mi bátran hirdethetjük, mondhatjuk, és hihetjük, hogy Isten gyermekeként valóban egy gazdagon felített ünnepi asztal vendégei vagyunk. Így kell gondolkodnunk azért, mert Isten ilyen életet szeretne nekünk szállni. És feltéve, ha tényleg azok vagyunk, és most már eljutottunk idáig, akkor hát az igényünk alapján jó itt megállunk egy kicsit és elgondolkodnunk, mert a keresztény emberekkel természetesen velünk is megesik, hogy valamikor régen egyszer már kaptak ugye meghívást a nagy vacsorára, de a jelen életük, a lelki tartalmat illetően, hát az nem mondhatni, hogy egy ünnepi fényekkel ékesített vendégséghez, hanem inkább egy ilyen hajléktalan, fáros, magányos díszítéséhez hasonlítható inkább. És ebben a példázatban egészen pontosan meg van fogalmazva, hogy miért van ez így, ha valahol ez így van. Hogy valaki valamikor meg volt hívva, vagy meghívott volt. Mert ugye a házi gazda ütemetet küld. És akkor a meghívott embernek az lenne a dolga, hogy meghallja ezt az üzenetet, kizökkenjen abból az állapotából, amire éppen van, és nagyon komolyan véve ezt a meghívást, ezt az elhívást, máshoz fogjon, más csináljon, mint amiben éppen olyan nagyon elmerült. Amivel annyira belebonyolította magát. Ilyen megszólításnak ez a lényege. És akkor azt olvasjuk, hogy az egyik ember a munkára hivatkozik. Azt mondja, földet vettem. A másik meg a pénzügyeire, gazdasági ügyeire. Hogy neki el kell intéznie annak az összpárökölnek az ügyét, és az előre való az Isten kívánítalmánál. A harmadikat személyesen veszi a figurát, azt mondja, nekem most családi ügyeim vannak, hát én most nősültem. Hány és hány ember van elfoglalva a személyes kapcsolatot és az emberi problémák ügyeivel. És ezek természetesen mind valóságos és ténylegesen megoldandó feladatok, csak hogy a meghívást is el lehet velük játszani. Ha még Isten királyi uralmát is fontosabbnak növik ki magukat. És nem érek rá, templomba menni, mert találkoznom kell a családdal. Most itt nagyon leegyszerűsítettem ezt a példát az elég. Meg talán ezt nem is jó emberek közben elmondani, mert itt nem ilyen hivatkozás testvérek vannak közöttünk, de ilyen van szó. Tehát vannak ezen kívül is, hogy a példát az belé
dolgok.
Én nem tudom, a múltkor is írom, de kezdetben még jól éreztük magunkat, aztán én is magam a hazánkat fölvettem. Tehát ezen kívül is vannak bőven ügyek, most sorolhatnánk rengeteg élethelyzetet, amiben el lehetne ülni, és mindenki pontosan ráismerhet ezekben az elmerülésekben a maga életében, hogy én miben merültem olyan nagyon, és mi az, amiből ezért a nagy vasúra gazdája ki akarja zökkenteni a maga vállalka meghívásával, hogy valami jobbat mondjon neki. Tehát a meghívásnak ez is térje. Benne vagy valamiben, amiből most már jó lenne, hogy egy kicsit kilépnél, mert teljesen elkoztál ebbeni közben. Pedig még lehet, hogy úgy indultál neki, hogy rám hivatkoztál. Amikor az ember visszautasítja ezt a meghívást, akkor csak egyetlen egy büntetése lesz, hogy kimarad a vacsorából. Tessék megfigyelni, hogy nem Isten nyúl utánunk, hogy büntessen bennünket, hanem egészen ránk adja, hogy a távol maradásunkkal magunkat büntessük meg. Ez így van. Tehát ott a lehetőség, ott a meghívás, meg is hallottad, de kifogást keresel, és a következmények tekintetében tulajdonképpen a távol maradásunkkal magunkat ítéljük el. Hiszen kimaradni Isten királyi uralmából, vagyis az általában nekünk elkészített más minőségű életből, majd akkor maradjunk a példázatban, szóhasználatnál, nagy vacsorából, pontosan annyi, mint magunk fölött ítélkezni elmaradtalóan. Nem kell itt külön tűz, külön pokol, majd a halál után elég van nekünk ott maradni a fogcsikorgató, meg a gyűlölködő hétköznapokban, mert az maga a kárkozat. De nem úgy van, hogy majd akkor megvárjuk, míg a koporsó fedele ránk, és utána jön majd a kárkozat. Hát az a kárkozat, hogy van egy érvényes meghívásunk, és mi mégis egy másik minőségű életbe vagyunk. Amiben nem érezzük jól magunkat. Mondom nektek, hogy azok közül senki nem kóstolja a vacsorának, akiket meghívtam, és akiket visszautasították. Ilyen vagy olyan indokkal, mondja Jézus. Ha bárki közülünk úgy érzi, hogy ő nem boldog, nem elégedett, nem azt az életet éli, amit életne, annak egyet mondhatunk az ige alapján, hogy vizsgálja meg, hogy hajlandó meghallani a nagy vacsora gazdájának a meghívását, vagy sem. Mert minden ebben múlik. Persze, hogy kizökkent, persze, hogy újat kezd, persze, hogy lesz, amit ott kell érte hagyni, aminek a jelentőségét át kell értékelni. De még egyszer mondom, szüleg, Isten hív az ő asztalához, nem máshová hív. Nem máshová hív, az ő asztalához hív bennünket. Számunkra, és ez nem fogok ebbe mélyen belemenni, mert egy másik Biblia óra témája is lehetne, meg ez az asztal, ez a királyi vendégség számunkra, ami úrvacsorában ábrázolódnak ki legteljesebben. Abban a szent vendégségben, ugye, amikor ott szent jegyek vannak, vagy jegyek vannak, de azok jelek is, egyben, amikor egy falat kenyér és egy kört bőrnek az egyszerűségében Jézus Krisztus értünk magát adó végtelen nagy szeretetére emlékeztet. És arra nem csak emlékeztet, de abban részesít is Szent Lelke által bennünket. Amikor úrvacsorázunk, akkor elfogadjuk az Urat, és elfogadjuk egymást is. Tehát ez nagyon fontos dolog. Megint most persze lehet, hogy butaságokat beszélek, de ennek a körnek, ami a Biblia órás körünknek, de mégis csak esetleg egy lelki beszélgetésben azért az fölvetődhet akár a magunk tekintetében, akár másnak mondandó lelki utalás tekintetében, hogy ennek az értelmében vagy te az úrvacsorázó közösség tagja. Hogy mi is történik akkor? Hogy emlékeztet, részesít önmagából bennünket, és ezáltal elfogadjuk őt, és elfogadjuk egymást. Így úrvacsorázunk el, mert őt elfogadva mi történik? Megújul a bensőnk, erről mindenki tud bizonságot tenni, hiszen ő az, aki bennünk újat teremt, senki más. Mi magunk se vagyunk képesek újat teremteni magunkban. Ez mindig a befogadás, a hitnek az igénye, amikor elfogadjuk végre azt, hogy ő sokkal jobban ért a mi életünkhöz, mint mi magunk. Ezt kell elfogadni. Ő az, aki a legteljesebben ismer. Ő az, aki tudja, hogy mire van szükségünk. Ő a áldott orvos. Ő tudja, hogy mitől fogunk meggyógyulni. Mi tudjuk foltozni a régi ruhát, de egészen újat adni ő tud. És hát, ha bevalljuk, ha nem, akkor is úgy van ez, hogy nekünk pontosan erre van szükségünk. Minden kell vele megbékülni, vele végességre és szeretetre jutni, mert minden további jó ebből fakad. Minden ebből fakad. Mi meg tudtuk cserélni sokszor a sorrendet. Fáj mondjuk egy emberi konfliktusunk, és azt szeretnénk valahogy rendezni, és azt úgy gondoljuk, hogy azért minden emberit meg kell tenni. Tudjuk ezt végezni akkor, hogyha ugye minden emberi konfliktus egy két oldalú dolog. Hogyha bennünk ez a dolog még nem rendeződött le. Tehát mi még nem vagyunk újak. Akkor van esélyünk, hogyha abban a konfliktusos viszonyban legalább az egyik fél egy új szempontjaként áll hozzá. Hát mindenki letövekeli magát a maga álláspontjára. Adok, kapok, várok egy kicsit, még nagyobbat adok, még várom, hogy megfordul. Szóval ezek az emberi viszonyok. De ha bennem valami új van, akkor az én kapcsolatrendszerem is új. Így van, minden új. Más. És nem attól más, hogy én majd más gondolok arról a helyzetről. Attól más, hogy én abban a viszonyrendszerben más vagyok. Független attól, hogy a másik az még nem más, én már más vagyok. Onnantól kezdve az a helyzet nem ugyanaz a helyzet. Egymást befogadva elismerjük azt, hogy senki sem jobb vagy rosszabb a többinél, mindnyájan felmentett bűnösek vagyunk, akiknek 10 000 talentum aranyadósságot elengedett a gazdánk, nem folytogathatjuk egymást egy én aradósságért, hogy ugye erre a példázatára utaljak Jézusnak. Az úrvacsorában tehát igen, oda visszatérve egy rövide, megújulhat a mi összetartozásunk Istennel és egymással, és valósággal is újra megerősítjük a szövetséget, ahová a keresztségben befogadott el minket Isten. És azt hiszem, hogy ez olyan csodálatos és magasztos magaslata az emberi életnek, hogy ettől teljesen idegen minden erőszak, és akkor itt térnék ki arra a harmadik dologra, amit az elvezetőben mondtam, amiről a példázat kapcsán el szerettem volna mondani. Az egzegetáknak ez egy hosszú idő óta egy ilyen kedves, vitatott része, ugye nagyon sok helyen túlban fordítva itt is, hogy kényszerítsetek bejönni mindenkit a vacsorára. Pedig inkább talán az előző egzégében arról lehet beszélni, hogy készessetek bejönni, telejessetek bejönni, lehetőleg mindenki. Nem pedig az, hogy hát erőltessétek, rúgdossátok, erőszakkal is vegyetek rá bárkit az ilyesmire. Ez egy középkori szellemiséget tükröz. Én is még nem vagyok fordító, de egyet tudok érteni ezzel az állásponttal. Ez a véleményem szerint éves fordítás. Ez idegen a új szövetségnek a szellemétől. És nem baj, hogyha ezt jól értsük, hogy tegyetek azért, hogy bárki bejöhessen. Ez itt a valódi üzenet. Tegyetek meg mindent, hogy bárki bejöhessen. És hát ebben a tekintetben meg az is biztos, hogy mindannyiunknak van még vezekedni valónk, hiszen ugye, mint mondottam, annyira el vagyunk foglalva magunkkal, amennyire csak lehet. Még a magunk Isten országa állampolgárságával vagyunk sokszor elfoglalva, egészen mostanáig erről is beszéltem, és akkor az van a példázat az végén, hogy akkor mindenki késztessetek beérni, hogyha meghívottak, nem hallották meg. Van egy másik természetesen összefüggése is, hitelre, új szövetség népére nézve is egzegetikailag ennek a szövegnek, de mondom, hogy ma nem annyira írásmagyarázatot szerettem volna ezzel kapcsolatosan. De ez egy nagyon fontos hely, sokféle teológiában és dogmatikában, amivel magyarázza minden, vagy hát sok minden, holott ha lélektanilag próbáljuk megérteni ennek a mondatnak az értelmét, akkor biztos nem arról van szó, hogy a garda arra adott volna utasítást a szolgáinak, hogy akit csak találtad az utcán, ahogy van, akárhogy kényszerítsétek be. Készessetek, keressétek meg, hívjátok be őket. Ami rád vonatkozik ebben a tekintetben, mert ez, hogy van növekedni valunk, mert el vagyunk egy kicsit foglalva, legyen időnk, de azt hiszem sokkal fontosabb lennél az, hogy legyen szeretetünk inkább másokra rávenni abban, hogy ők is eltaláljanak a szerintet vacsora nagy asztalához, Isten királyi uralmához. Nem annyira időkérdése, nem annyira szervezés kérdése ez. Nem annyira rámenőség kérdése ez, hanem inkább szeretet kérdése ez. Vagy mi hogyan járunk el a befelé terelgetés szolgálatában. Meg kell erősödnünk abban, hogy nem csak köznapiságunkban, hanem ünnepi örömben is lehet keresztények lenni, és Istennek meggyőződésem, ez az eredeti gondolata, és Isten eredeti gondolata szerint való az, hogy ünnepi örömben is lehet keresztjének lenni. Tényleg hihetetlenül szabadon nép tudunk lenni. Néha odaadnám a szememet sok győzködésre váró testvérnek, amit a szószékről látok, arcokat. De hát úgy vacsorák közben is olyanok vagyunk, mint a gyászmenet, hogy énekeink is olyanok, találkozunk Jézussal, lelki értelemben a jelek valóságára is sírunk, gondolunk. Ez egy nagyon messzire nyúló, nagyon mély gyökerekkel bíró dolog ez, hogy ez nem billent át oda, hogy hát a bűnbocsánatnak annak egy felszabadító öröme van, kérem szépen. Hát mit csinálunk oda sorállás közben? Tessék? Hát újjászületett, és ez a sírikai. Nem úgy lett a része, hanem ugye fölvettünk valamiféle ünnepélyességet, ünnepélyes alapot, mert ez így divat, így nem divat, mert már divatok nincsenek nálunk, csak hagyományok, de szokások, ugye így szoktuk, így tanultuk, így láttuk, és hát természetesen
ugyanaz. Az jutott eszembe, hogy amikor úrvacsora osztás van, akkor felszoktam venni az öltözőmet. De öltözőből csak egy van, az, amit az esküvőre csináltam.
Csak
az mindig
járás. Tehát furakolunk az egyetlenünk, hogy mosolyogunk. Persze,
igen, hát ugye...
Szokatlan. Én egy jobb ott temetésen voltam, és ott nevetnek meg, beszélgetnek meg. Hát én teljesen le voltam bérni, mert borzasztó rossz érzés volt. Én nem tudom, hogy miért, de nagyon rossz érzés.
Hát egy temetés. Nem akarunk, csak
kérdezni,
hogy hol volt egy temetésen. Nem
voltam,
és temetében
voltam, de
ilyen. Ugye elindulok valami irányba, és hát mégis arról van szó, hogy ugye talán azért valamennyire ebben egyetértés van közöttünk, hogy helyesen értelmezzük azt, hogy Isten meg akar bennünket örvendeztetni. Van egy forma, van egy keret, amiben ezt még ránk is hagyja Jézus, hogy ezt cselekedjétek valamennyiszer, tetitek az én emlékezetemre. Tehát így tehetek, így kipacsolátotok egy elhosszolgatban mondom. És akkor az ember ezt megformálja valamilyen ritussal, és aztán ez a, hát ugye az ókeleti közösségekben ugye agapénak hívták, szeretett közösségnek hívták a kenyér megtörését. És az nagy vacsora volt, meg lakoma volt, nem bocsánat. Aztán ez persze az idő folyamán, a dogmatikákon, meg a nem tudom miken keresztül, az egyház eljár a szertartás rendje, a liturgikus rendje, szépen beszükült. Én úgy gondolom, hogy a református úrvacsorai rend az egy nagyon szép liturgiai rend, de hogyha a tartalmi elemeire gondolunk, hát rárakodott azért, bocsánat, én nem vagyok forradalmát, hát rárakodott ugye több száz évnek, vagy több ezer évnek valamiféle hagyományozottása. De ugye a gondolat azért, hát engem csak foglalkoztat, hogy és egyébként a konfirmációi gyakorlatban vettem észre, hogy mert hogy mire is van szó, még bocsánat vissza egy gondolatról, ugye összesen két sárgalmától van megalkozástárs. Kettő, ugye, amit ugye Jézus úgymond hagyományozott ránk, tehát miért a kettőt tartjuk sárgalmátumnak, fenségnek. Vagyis valami olyan közvetlen dolognak, ami által Jézus vagy Isten most is működik közöttünk. Tehát, de ezek ugye jelek, mert a víz keresztség, víz is jel, az a falat kenyér, az a bor, ezek jelek. Majd, ha gondolják a testvérek, szívesen fölkészülök, mert most ugye az én inkább többségében emócióim, az gondolataim azt fogalmazom meg, hogy van persze bizonyos teológiai megalapozottsága. De ugye, hát azért mégiscsak azt mondjam, hogy mit is mondtam az előtt, majd jól fölkészülök rá teológiailag, hogy akkor ezt hogyan magyarázzam. Jézus meg elmond egy kis példát, hát arról van szó, kedves gyermekeim, hogy az Isten országa az olyan, amikor leülünk mindannyian egy asztalnál, és eszünk, és örvendezünk. És bőség van, és ez egy megkülönböztetett nap azoktól a napoktól, amikor, és öröm van, amikor is hétköznaponként. De az Isten ország az mindig ilyen. Azt mondja, hogy az egy állandós útlakom. Tehát ez a képes beszéd, ez szerint számomra csodálatos. Én ezt azért az elején is, amikor mondtam, és elmérkedésemben, ugye, ezt háromszor is mondtam, hogy akkor nézzük ezt a képet úgy, amit Isten országának mond és írt a Jézus, és tegyük oda mellé, ami hétköznapi gyakorlatunkat, gondolatainkat, látásmódunkat, cselekedeteinket. Tehát valahogy én igazából csak hangosan gondolkoztam most az igéről, még egy-két gondolatot szeretnék csak röviden elmondani, Marika, aztán majd úgy is megbeszéljük. Tehát, hogy ne menjünk olyan nagyon messzire. Tehát térjünk csak vissza ahhoz, amit az elején mondtam. Tehát mi is a célja a meghívásnak, hogy ugye kizökkentsen Isten bennünket abból a tevékenységünkből, amiben annyira elmerülünk, ahogy már meg sem halljuk, ne legyen a hivatkozásunk. Nincs olyan emberi által létrehozott helyzeti szituáció, ugye nagyon sok mindent érint az három dolog, amit mond. Az egyik mondja, hogy intézi az életét, a gazdasági ügyet, a másik mondja, hogy a nősülését intézi, ugye a harmadik a földet intézi. Hát mi van ezeken kívül pontosan dolog az ember életére nézve? Tehát azért ebben a kis mesébe, kis példázatban jössz bele mindent, amit az ember számára fontos. És ezek a fontos dolgok, ugye hivatkozások lehetnek arra, hogy nem érek fel, nem tudok elmenni a nagy vacsorára. Nem csak a világ fiai, még nem csak akik nem hallották mi soha meg a meghívást, nem csak azok tudnak elmerülni a dolgaikba, hanem mi is el tudunk merülni sokszor a hétköznapok viságunkba, úgyhogy nem tud Isten így részesíteni bennünket a nagy vacsora többletéből. Ez is egy fontos szó, ugye, hogy többlet. Gondoljunk bele, megint mondom, Isten országa és abban a többlet, amit erről Jézus mond, meg a mi világunk, amiben mi többletet gondolunk. Hát a mi világunkban, a mi fogalmi viszonyaink között mire szoktuk azt mondani, hogy többlet, meg hogy miből szeretnénk többletet, ugye, meg mire törekszik az ember. És hát persze az se baj, hogyha megújul a hitünk, vagy a gondolatunk, mert a nagyvacsora példázatánál nem lehet nem beszélni az úrvacsoráról. Tehát, hogy az úrvacsorának tekintetében, hát ha én nem vagyok én ilyen nagy levágyó magammal szemben sem, hogyha megújul a hitünk, vagy új alapokra helyezzük a gondolatainkat, hanem inkább azt az üzenetet értsük ki belőle, hogy Istenünk ezt az egész embervilágot, benne azokat is, akiket nem hallották meg a meghívást, mert akkor mondja nekünk, hogy akkor terelgessük be azokat, akik nem hallották meg az ő hívását, az ő szent vendégségébe várja. Mindenkit oda vár. Ami ma úgymond egy előkép, az a szeretetében a jövendőnek lehet a valósága. És ha mi ebben a hitünkben vagyunk, akkor legyen időnk arra, hogy tudjunk egymásért imádkozni, tudjuk egymást simogatni, betegeket erőzseneket látogatni, és ha kettőképpen mindenkiben a jót erősíteni. A jót erősíteni. Na, én most nem is szeretnék akkor ennél többet itt mondani. Én gondolom azért többeket gondolkodásra, már menet közben gondolatokra indított mindaz, amit elmondtam, és ennek örülök. És Marika valamit nagyon akart mondani.
De, 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 de sajnálom, hogy nem globálisan az egész szerintek válni, hanem valamiből eszembe jutott, például erről pedig fogjuk, és tehát milyen lakomákat készít a számunkra, és hogy ennek milyen folyamánya volt a kizsók áldozati dolgaiban, mikor olvassuk, hogy Salamon király 20 000 marhát meg 110 000 vékát leváltott akkor, amikor tulajdonképpen bejön a világ, és mekkora hatalmas lakomát kiváltozott, és hát nem ez volt az egyetlen, hanem ott az állandóan ez az, én azt gondolom, hogy az áldozás egy csomó örömmel ilyen nyitság vagy át, de nem tudom, hogy magam ebbe beleképzelni, és hogy is működik. Egyrészt,
igen.
Egyébként az orvos megkérdezte, szóval tudok is nevelhet, amit most itt a tisztelt is volt nekünk elmondott.
De ennek olyan komolyó szövetségi vonatkozása van. Hát volt Istennek népe, amelyik ott ült az asztalnál. Hivatalánál fogva. Erről szólt teológiai értelemben, felvéden mondta erre, hogy ebben van egy másik vonatkozása is, hogy volt Istennek egy meghívott népe. Aztán valahogy szétszélett, mert mindig valamerre elkorítáltak, és itt tulajdonképpen Jézus arról is beszél, igen, majd ő kiküldi a tanítványait. És mindenkit ezután oda vegyi. Nem csak meghívottak vannak, azoknak nem kellett. Tök szépen azt mondták, hogy jól el vagyunk. Vagy volt egy hivatalos meghívottak, akik az eredeti, hogy mondják, ezt a vendéglistán, protokollistán rajta voltak. Azokon nem voltak rajta azok, akik ez aztán kiküldte az ő szolgáit. Magadnak, hogy menjenek el, és minden áron próbálják meg őket lehetőleg. De ugye a Róma, amikor elindultak a spanyol konkvisztátorok hódítani Dél-Amerikát, akkor nyugodtan mondott, hát itt van kérem szépen, nekünk Isten azt rendelte, mindenki bekényszeríteni, és akkor kiszállt a csónakból a kereszttel a szerzetes, és utána jöttek a kardokkal a katonák, akik az összes benszülöttet érből, ugye először jól megfizetelték. Most nagyon leegyszerűsítettem meg, talán ez egy kicsit olyan, van ebben a hiszem egy kis kinizmus, meg bántás is, nem akarok én semmit beszélni, de hát azért a mi Isten király is azért számolt a pogány gondolatokkal, tehát szerintem Jézusnak nagyon sok ott van tékozó fiú története, hát ott van üdvösebb testvér. Én mindig itthon voltam. Én mindent megcsináltam. Én hűséges voltam, nem tékozó voltam el a vagyonodat. Mert ez is egy aspektus, mert az mindig marad egy kicsit ellen. De szóval sok utalás van az Ószövetségi része, de itt egy elharaptam ezt a szót, de ez előkép. Tehát előkép, és Jézus arra nagyon törekszik mindig, hogy mert gondoljunk bele a korban, kikkel tárgyal a Jézusnek, kiknek kellett mondja az örömhírt. Hát ő mondta ő, ha kellett az írástudóknak is, csak az mindig jelent állásai volt, azoknak az írástudatlan halász embereknek, egyszerű embereknek, akik ugye a Máté evangélium elején van, ugye, de utalva a útkövetségre, a lét nagy sötétségben ül vala.
Hogy mondjam a nagy élményet, amit most én
állítom.
Igen, azt mondjuk elmény, azt hogy annyira tetszett most, és olyan nagyon lennett rajtam az elmúlt időknek a sokszorúságából, tulajdonképpen Istennek ez a vendégség, és ez most jöttem rá, hogy megállt az Üzelt úr, az ajándékenek az üzenet. És abból akar kizökkenteni, hogy mi az én gondolat, hogy én gondolok csinálni, azokat, hanem vegyél már észre az jó játékai, és abból érni, azzal érni, felemlékvágos, elkívül a másikat is. Ez egy óriási dolog, hogy ilyet hogy nem lettem eddig észre tudom. Ebből a példázatból, mert tényleg ez van, hogy a ajándékoknak az üzenet, hogy azt észrevenni. Hogy ő, szinte ilyet, nem tudom, hogy kinek illetében kosztolányozás hajnali rétegség. Egy nagy vendége voltam, egy nagy vendége voltam. Egyébként ilyet elnök az ember, hogy ezt mondani, hogy életünk erről szól. Egy nagy vendége vagyunk, aki adja az ajándékot, és kínálja. És egyébként nem kell megintézni, csinálj gondolataim, hogy belemegy a innen képzelésére, és ez a Isten kidőtt.
Még én most nem vagyok benne.
Tessék?
Még én most nem
érek rá, mert jól gondolom. Igen, de ez a saját gondolat, hogy van tele. És ez nem fél tele a életembe, azt, hogy észrevegyek, hogy Isten mit akar adni nekem.
Jöjjük el, hogy még a saját gondolataival lenne tele mindig az ember. De mi olyan pedig, hogy mi a másik gondolataival is elkezdődik valamit. Hát, azért, hogy csak a munkában durva csodáljuk. De azt gondoljuk, hogy akkor megtaláljuk a helyes, hogy így mondjam, eljárásmódot, a kulcsot a másik ember. De megtaláljuk, igen. Taktikailag is fölépíti az életét.
Hát,
igen. De ahogy építem, hát, ugye milyen érdekes, mert azért tényleg úgy van. Fölajánlom az életemet. Igen, visszaadom, visszaajánlom Istennek. De azért, jaj, uram, adjál már egy-két gondolatot azért ahhoz, hogy én hogyan jártam le ezt oda, hogy azt a meccsemet, konfliktusomat, hogyan legyek ügyes egy üzleti ügybe.
Igen.
Én azt mondom,
hogy
ő
mit akar, hanem
én akarom tenni. Hát ilyen, igen, nagyon-nagyon... Tehát valami ilyen félig ilyen vallásos vagy keresztény filozófiai munkába olvastam, nem is tudom pontosan már idézni, csak úgy megmaradt ez nekem, amikor az ember ilyen társteremtővé fölnevezt saját magát az Isten mellé. De majd akkor ma önmagában valahogy ezt a dolgot úgy átalakítja. Olyannak, amilyenné. És még meg is magyarázol, hogy ezt Isten is így akarja. Mert, hogy hát kutassuk ki a teremtő szándékát. Hát nem ilyen régi történetel is már, már Bertolnyára gondolom. Hát én milyen régi történetel már.
Addig kutatjuk, hogy mi megtaláljuk benne a sajátunkat.
Egy rendkívül jó tanulmányt olvastam, és tényleg nem a politikát akarom behozni, de mennyi idő van? Valami belefér. Pedig már mondta egy-két prezsbiter testvérem, hogy kicsit sokat beszélek, de nem van, hogy ezt is megkezdtem adni. Szóval nem olyan, hogy a szerintem egy sokat az ember, nem biztos, hogy mindig olyan, de szóval a múlt vasárnapi, vagy a múlt szombati, ugye vasárnap nincs, a múlt szombati Magyar Nemzetben olvasom egy tanulmányt a Debreceni Józsefről, aki ugye most megint elkövetett egy opuszt a Orbán Viktor nagy könyvet, egy ilyen 357-es könyvet írt róla, és ő az, aki 2002-ben is írt róla egy könyvet, amiben azért elég tárgyilagosan, azt még olyan szellemiségben írta ő, mint aki a 90-es évek közepén a tanácsadója volt Orbán Viktornak. És ez a körben is úgy mondja, írt ezt a cikket, ő az egy pszichológus is egy kicsit. És hát ugye arról szól a két könyv összehasonlítását teszi, miközben egyébként nem a minden tárgyal szemét, tehát Orbán Viktor próbálja meg ő is úgy láthatni, hogy hát valami nagy változás történik be, mert ugye Debreceni ebben az utóbbi könyvében azt írja, a magyar demokráciára, meg az egész világra csak egyetlen veszély van, és ez pedig az, hogy a Barbár Viktor a miniszterelnök.
Gyurcsány, de a leges legvégén, valamilyen filozófiai, vagy pszichológiai Igen, mert ugye, a Szátnak vagy valamelyik filozófusnak le is van írva, mint eset, hogy imádtam valakit, aki nem értem el, vagy nem tudtam lenni, és akkor egy átfordul egyfajta gyűlöletben, és amikor ezt megfogalmazom, akkor tulajdonképpen, és persze úgy fogalmazom, hogy ő változott meg, ő lett a rossz, és ő, de igazából magamról egészen döbbenetes. Hát két oldalas voltam, ott a tegnap esetben alig láttam ki a fejemből, és neki feszülök elolvasni, régóta el akartam olvasni, hát mint, mondom, teljesen ezt el kell függetleníteni a politikától, mint a felekőktől, hogyha úgy olvasom, hogy ezt mi a kicsi hétköznapi emberi kapcsolatrendszereinkben, dolgainkban, egy kicsit mélyebben utána akarunk nézni, hogy mi miért alakul úgy, akkor arra nézve egy egészen fantasztikus ilyen állapotos volt, egészen döbbenetes volt. Ja, tehát ennyit a politikáról. Kedves testvérek, van amíg valakinek valami mondani valója?
Nagyon köszönjük a mai napot.
Akkor én már tudok, Istenünk, köszönjük, hogy ha mi nem akarunk teremtő erők, meg társteremtők lenni, amikor mi a helyébe tudjuk magunkat tenni, akkor nem kell sem irányítottnak, sem bárunknak, robotnak, sem valamiféle királyi asszitűzből kegyelmet embernek érezni magunkat, hanem úgy érezhetjük, és őben vezetjük azon, hogy te valóban a királyi vendégségedbe hívsz bennünket és ültetsz egy asztal közösségbe. Köszönjük ezt neked, édesatyám, kérünk, vigyél el bennünket otthonunkba, adj még nyugodalmas jó éjszakát, holnapi nappal pedig megint azt az új esélyt, azt az új lehetőséget, hogy megragadjuk a te mindig teremtelenedet. Kérünk téged az Úr Jézus Krisztusért, aki után jutott imádkozni, még a gyermekünk ki vagy a
Ez jöjjött az ország, hatalom és ügyesség, mindenre